policy, vagy ugye ez a süti tájékoztató. Igen. Az érintetti jogokról is van-e valamilyen megemlékezés? Hogy hova lehet fordulni akkor, hogyha az én nekem panaszom van, hogy a személyiségi jogai mondjuk sérülnek. Mikor én azt gondolom, hogyha ezek valós cégek, szolgáltatás nyújtó platformok, akkor ugye ezekről mindenképpen kell lennie fent információnak. Ugye ez már egy nagyon jó szűrő alap, azt gondolom.
Ha azt kérdezem, mert...
Találkoztatunk igen híres embereknek az arcképével, ahol eladnak különböző termékeket, eladnak különböző fogyasztóvédelmi, vagy fogyasztói kapszulákat, meg vitaminokat, és ugye visszaélnek gyakorlatilag ugye személyiséglopás történik ebben az esetben, de ezeknek egy közös jellemzője van, hogy az adatkezelési tájékoztató mögött ugye nem valós cég van, meg ezekre valahogy nem figyelnek, és hogy ezeket a kötelező dokumentációkat, GDPR szerinti kötelező elemeket nem tüntetik fel a weboldalon. Tehát hogy ez egy nagyon jó indikátora lehet az, hogy nem kattintok akkor tovább, mert ez vagy egy adathalász weboldal, vagy egy álhírt terjesztő, vagy valamilyen csalás igazából.
Nagyon fontosat mondott ilyen szempontból, ezek nem csak ilyen felületet kitöltő szövegek, amik oda kerülnek az oldalakra, vagy akárhova, azoknak mindenek jelentősége és súlya van. Ottal ezek megvannak, az összes ilyen létező dokumentum, vagy erre hivatkozási dolog, abban több valószínűség van, hogy lehet figyelni, vagy lehet benne igaz, ezt akarok mondani, ugye nem tudom, jól mondom, lehet-e hinni. Tehát ugye ottal hiányoznak az alapvető, hogy is mondjam, ilyen szabályzatok és hivatkozási pontok, ott sokkal nagyobb a gyanú, így van, sokkal bizonytalanabb a dolog, maga ezt mondja, így van. Hát ez is valami, ez is fontos dolog, én arra gondolok egyébként, hogy lehet egyszer-egyszer még magát fölhívnánk, mert vannak éles történetek igazából, amiben az emberek belecsúsznak mindenféle dologba, hát, hogy maga, tudunk olyanokról beszélgetni esetleg, hogy valami nagyon-nagyon téves információ jelenik meg, és azzal hogyan kell megküzdeni, mert ezek nagyon, nagyon gyakorlati problémák az emberek számára.
Igen, abszolút, tehát tudunk abban segíteni, vagy nagyon szívesen, hogy elinduljunk, hogy hogyan lehet ezeket az ügyeket felgöngyölíteni, kihez lehet fordulni, ugye, mert polgári peres eljárás útján is lehet azért mindig visszanyúlni ezekhez a személyiségi jogi perekhez, de ugye az adatvédelmi hatósághoz is lehet fordulni, esetleg ugye a platform üzemeltetőjéhez, hogyha ez egy olyan álhír, vagy olyan saját személyiségünket érintő álhír esetleg, vagy a szintetikus médiatartalom, akkor kérhetjük ugye ezt a notice and take down, tehát hogy ezt az akciót, hogy vegyék le. Ennek van egy eljárása, és végső soron egyébként az adatvédelmi hatósághoz is lehet fordulni, illetve hát a DPO-hoz, aki az adott platformnak az adatvédelmi felelőse. Kevesen tudják, hogy 30 napjuk van erre, hogy levegyék a dokumentumot, illetve hogy értesítsék magát az érintettet arról, hogy megtörtént ez a módosítás.
Nagyon köszönöm. Pont ezt vártam egy ilyen konkrétumot, ami végére, mert nagyon fontos, úgy van, hogy nem vagyunk eszköztelenek, tehát van rá lehetőség, hogy szembeforduljunk egy-egy bennünket sértő tartalommal, bennünket szégyenítő elemmel, úgyhogy ezzel is köszönöm szépen a beszélgetést, és ha lesz rá mód, újra fogjuk keresni.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Minden jót kívánok. Viszont.
Yo soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo nada, pero te doy mi vida. No tengo casa, yo tengo la tierra entera. No llevo abrigo, el sol alumbra mi camino. soy una risa. Mami, mami, asómate a la ventana y mira, mira cómo el mundo da vueltas. Somos viajeros, lo que es nuestro en esta vida. Un día te vas y se queda ahí en la puerta. En la puerta, querida.
117 perc.
Civil Rádió kedd délután műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. 15 év ezelőtt a Margóról indult. Már a kortárs magyar kultúra fontos találkozási pontja vált a Margó Irodalmi Fesztivál. Bereményi Géza és Krasznahorkai László életművével, valamint a legfrissebb vers és próza megjelenésekkel találkozhatnak az irodalmi rajongók a Bartók tavasz keretében, a Műpával közös szervezésben, a tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál április 9-e és 11-e között Zömében ingyenesen látogatható programokon a Margit Kisztály színtéren. És a telefonban itt van Valuska László, a fesztivál igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntök minden hallgatót!
Egy kicsit azért mutassuk be ezt a Margó Fesztivál, de csak azoknak, akik botormódon nem sokat tudnak erről a Margó Fesztivál, és aztán meséljön a magáról, hogy mire lehet számítani. Mi ez a Margó Fesztivál az emberek számára? Mert ugye 15 évvel ezelőtt azért még nagyon ilyen keveset lehetett róla tudni, és a 15 év nagyon nagy hitelesítése ennek a folyamatnak.
Így van, hát a 15 év az nagyon komoly idő, amikor 2011-ben először megszerveztük, akkor ezt úgy kellett elképzelni, aki nem volt ott, és hát kevesen voltak ott, hogy ilyen irodalom rajongóként, magyar irodalom rajongóként Csejdi Andrással elkezdtünk azon gondolkozni, hogy milyen, hogyan lehetne összehozni a találkozást az olvasók és az írók között, és hogy lehetne egy élményközpontú eseményt csinálni a magyar irodalom szeretetéből, és ez annak idején a nagyjából, és ez egy erős túlzás, de a Madács térnek a különböző kávézóiban megszerveztük a fesztivált, tehát különböző helyeken, kisebb placokon, és aztán az évek alatt ez folyamatosan növekedett ez az esemény, egyre több és több nagyon kedvelő jött el a fesztiválokra. Ugye most már három fesztiválunk is van, tavasszal, ősszel, meg nyáron. És nekünk most ez egy különleges dolog, mert ugye a hazai kulturális életben, hogyha valami 15 évet megél, az nagyon komoly dolog, és mi nagyon sokáig nem mertünk arra gondolni, hogy egyszer ilyen komoly évfordulót is elérhetünk, és az alapok azok ugyanazok, mint a fesztivál nulladik pontján, amikor csak elkezdtünk gondolkozni azon egy nagy üres papír előtt, hogy milyen típusú fesztivált szeretnénk, hogy mindenképpen az írók és a magyar irodalomnak az ünnepléséről szóljon ez az esemény, és megtaláljunk mindenféle alkalmat arra, hogy az olvasók minél többet meg tudjanak a kedvenc szerzőikről, a kedvenc szövegeikről, az új szövegekről, úgyhogy itt tartunk most.
Nagyon is tetszik, és tulajdonképpen én szívesen is beszélgetek magával, már nem először erről a területről, pontosan azért, mert valami fajta felüdülés, egyfajta felfrissülést és egy élményteli lehetőséget kínál mindenki számára, aki elmegy, hogy részt veszek az eseményeken. Tulajdonképpen nyilván ez most is az aktualitási egyébe zajlik, meg ugye csupa élményről szól, hogyha lenne nagyon kedves egy picit mesélni arról, hogy mire lehet számítani mindazoknak, akik a választás előtt néhány nappal egy kicsit szeretnének felfrissülni a kultúra és az irodalom és a művészetek területén, úgyhogy mire számíthatnak?
Hát ha már így vezette be, hogy tényleg a választások hétvégén lesz a háromnapos Margit Irodalmi Fesztivál a Margit-szigeti Kristályban, akkor ugye a legrövidebben ez csak a fikcióról fog szólni ez a fesztivál, tehát egy olyan világról, ahol mi megtalálhatjuk a kérdéseinkre a válaszokat, és jól érezhetjük magunkat a mondatok között. Két nagyon fontos szervező elve van a fesztiválunknak. Az egyik az, hogy minél több aktuális, friss kortárs magyar irodalmi megjelenést megmutassunk. Például csak, hogy néhány példát mondjak, érkezik Szűcs Krisztián, akit a Heaven Street 7 énekeseként lehet leginkább ismerni. Ő egy könyvet írt, jön Dr. Máriás, aki ugye egy ilyen festészeti, a festészetet és az irodalmat keveri össze. Fehér Renátónak, Vida Kamillának és Pion Istvánnak jönnek az új kötetei, Fehér Renátó és Pion István prózával, Vida Kamilla pedig a Demográfiai csúcs című verses kötetével érkezik. Találkozni fogunk Grecsó Krisztiánnal, akinek most pár hete jelent meg az új verses kötete, Ott maradtok egymásnak címmel. Nálunk lesz Zoltán Gábornak, Rényi Ádámnak, Terék Annának a könyvbemutatója, tehát az egyik része a Margirodalmi Fesztiválnak az, hogy a friss megjelenésekkel itt találkozhat először az olvasó. A másik része pedig, ami sokkal inkább a Margónak egy ilyen fontos küldetése, hogy minden alkalommal igyekszünk témákat vagy életműveket a középpontba helyezni, és ez idén sincs más, hogy az első este az idén 80 éves Bereményi Gézának a Bereményi Legendárium című estjét fogjuk bemutatni, ahol Másik János, Cseh András és Járai Márta több generáció fog Bereményi szövegeket előadni a saját dalaik formájában, és ezen Bereményi Géza is meg fog jelenni. Második este, aminek Mennyei Futárok a címe, a Nobel-díjas Krasznahorkai László stockholmi beszédét idézve, Krasznahorkai és Tar Béla életművének állít emléket. Itt a Tar Béla filmzenék zeneszerzője, Víg Mihály, az egykori Trabant és Balaton énekes zeneszerzője fog fellépni Máté Gábor színész rendezővel. Ez egy egészen különleges zenei, irodalmi est lesz a második estén a Margón. A harmadik este pedig, ez a záró programunk lesz, mivel most úgy jött ki, hogy a költészet napja az a Margó záró estére érkezik, vagy a Margó záró estéjén történik meg, ezért egy egészen különleges este 8-től 11-ig tartó programot állítottunk össze, aminek az a cím, hogy ez a Kornéma, költészet napja a Margón, és ez az arról szól, hogy a költészetnek milyen funkciói vannak, és hogyan is szólalhat meg a költészet. Egyfelől itt lesz velünk Simon Márton, aki ugye nagyon úgy az olvasók, mint a kritikusok által elismert, nagyon népszerű költő, aki, és ezt kevesen tudják, a legelső Margó Irodalmi Fesztiválon 2011-ben slammerként lépett fel,
és nem is tudta
a hagyományos költő nevet, és ő erre az alkalomra, a felkérésünkre összeállít egy önálló estet. Fel fog lépni egy csomó fiatal pályakezdő költő, és az egész estét pedig egy óriási hip-hop bulival zárjuk. Itt Gulás és DDT-nek a Demerung című albumát fogják előadni különböző meghívott vendégekkel. Tehát a lesz költészet, slam, hip-hop, minden, amiben van rím és ütemhangsúly, úgyhogy így áll össze a Margónak a nagy programja.
Nagyon izgalmas, amit elmondott, és szinte összefoglalta az összes elhangozót, néztem itt azért a sajtóanyagot, és szinte mindent megemlített. Talán arról kicsit kéne beszélni, hogy hol lesz helyszínileg ez az egész esemény.
A helyszín az a Margit szigeten, a Kristály szintéren lesz. Ezt nagyon könnyű megtalálni, hogyha valaki besétál a Margit szigetre, akkor körülbelül 100 métert kell megtennie. Ez a régi palackozó üzem, és itt több helyszínen nagyon jó hangulatban zajlik majd a Margó.
És hogy azt is el lehet mondani ugye akkor a hallgatóknak, hogy aki oda akar menni, könyvet is tud venni, tehát meg is tudja venni a könyveket.
Így van, könyvet is tud vásárolni, valamint dedikáltatni is tud a kedvenc szerzőjével.
Hát nagyon izgalmas, amit elmondott, és kívánom mindenkinek, aki egy kicsit elege lesz a világ mindenfajta csikorgó információt, vagy egy kicsit felüdülni, és egy kicsit élményben részesülni ezen a 2-3 napon, szóval feltétlen menjen a Margó Fesztiválra. Hát kérdezem, ennek lesz valami összefoglalója a legvégén? Szokott ilyen történni, hogy a Margó Fesztiválról egy ilyen kivonat készül?
Kivonat nem készül, a könyvemutatók azok felszokta dolgozni a könyvesmagazin.hu, illetve egyes beszélgetések felkerülnek majd podcast formájában is, de hát szerintem azért különleges a Margó Irodalmi Fesztivál, mert nem a kivonatokra kell várni, hanem ott kell lenni, hogy átélje az ember, mert ez az irodalomnál ritkán adatik meg, hogy ilyen sokszínű eseményre lehet ellátogatni.
Azért tettem föl csak ezt a kérdést, mert ugye már története van ennek a fesztivál típusnak, és ugye 15 év nagy idő, úgyhogy lehet, hogy szükség lesz rá egyszer, hogyha valaki emlékezni akar, hogy annak idején, mikor kezdődött, ahhoz képest az új Margó hol fog tartani. Mindenesetre gratulálok a mostani kínálatnak, nagyon gazdag és nagyon színes, úgyhogy jó szívvel ajánlom a maga segítségével és a hallgatóknak, hogy feltétlenül menjenek el, megéri, mert hihetetlen élményben lesz részük, és köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és várunk mindenkit.
Jó, köszönöm, hogy elmondtam. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Amit láttam egy álomképként, fák leple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal, ami nekem jár. Ez olyan rég volt már, de bármi jöjjön, én állok, kell lépve bátran húzom a nótát. És tudalom, hogy la-la-la-la-la, valami vár. Valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika vár. Mert enyém lesz a sok-sok-sok pénz és hírnév után ez már. Valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika, valami Amerika vár. Én nem téveztek szerepet, mert van pár tervem, van pár célom. Kéne valami, ami egyből kikúrál, kéne az a habi szerep, ami jól áll. Valami, ami nem is vagyok én rég, már van üzenetek bontva, 0-21 tapad. Fenn a vágat, sorsom nem sok gondot tesz ide, valent várok, minden vissza bekit nekibe. Ezekelem húzom, szorom a pénzem, érzem felhők nyárom. Valami Amerika, valami amerikai, valami Amerika, valami Amerika vár. Mert enyém lesz a sok-sok-sok pénz és hírnév után ez már. Valami Amerika, valami amerikai, valami Amerika, valami Amerika vár. Ne téveztek szerepet, mert van terve, marad is, ha felfalna engem ez a. Valami Amerika, valami Amerika, maga valami Amerika, valami Amerika vár.
Száztizennégy, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A tavasz sok szempontból jó újrakezdési pont a fenntarthatóságra. A fenntartható fejlődés az ENSZ által is hangsúlyozott koncepció lényege, hogy a jelen szükségleteit úgy elégítsük ki, hogy közben ne rontsuk a jövő generáció lehetőségeit. És a telefonban itt van Fázolt Helga, a Civil Rádió szerkesztője. Szervusz Helga, szia!
Szervusz, András!
Te is érzed a tavaszt, ugye? Itt most már lassan mindenféle szempontból a természet kezdi átvenni az irányítást, ugye?
Na, én most jöttem vissza egy könnyű kis sétából, mert kibírhatatlan volt, hogy az ember nem megy ki egy kicsit, nem megy ki a saját dobozából. Azonnal élvezni kell szerintem, igen.
Van ennek a természetnek egy nagyon szép pillanat, amikor ugye hirtelen megzöldül mindenki, még a faágok kicsit még szürkék, barnák, attól függ, hogy milyen fáról van szó, és amikor ezek ugye kipattanak, hirtelen minden megzöldül, az egy hihetetlen izgalmas egy-két nap. Azt nagyon tetszik nekem, csak úgy mondom, nem tudom neked, hogy van. Hogy vagy ezzel, azt keresem ezt a napot.
Hát igen, és ugye most már én sokadik éve foglalkozom környezetvédelemmel a médiában, szakmai területként, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy nagyon teli találat volt a mai témaválasztásod, mert igen, tehát elmúlik a tél, jön egy ilyen fresh állapot mindannyiunk szemére, és talán ilyenkor könnyebb egy kicsit kapcsolódni a természethez, megörülni mindennek.
Igen, ilyenkor hálás is az ember tulajdonképpen ennek a természetnek, mert úgyre megint mutatja, hogy köze van hozzá az embernek. De igazából azért is fontos, hogy ilyenkor mi a teendő magánszemélyként is, egyáltalán a nagy rendszerek szintjén is, mert tulajdonképpen talán ilyenkor még könnyebb is az embereknek kapcsolódni hozzá, talán azt megvédeni, ami a természetből hirtelen megszépül, hogy azt talán ne rontsuk el. Mert aztán telik az idő, és akkor szépen minden más fontosabbá válik, és valahogy elrontjuk azt, ami nagyon jól indul.
Hát igen, akkor legyen az első lépés, ami mind a kettőnk kérménye, hogy tessék kiszállni az autóból egy kicsit 10 percre, bárhol, bármikor egy parkban, tessék ki menni sétálni, bárhol, bármikor egy parkban, és akkor már van az embernek a természettel egy kapcsolódása, és akkor talán onnantól kezdve már könnyebb indítani egy olyan témával. Hát, hogy
tehát azt mondod, hogy menjenek ki az emberek a természetbe, kezdjük ezzel?
Kezdjük ebben. Ugyanis onnantól kezdve, tehát ahogy ez az élmény megszületik, hogy kiszállok a dobozomból, leszállok a napi szürke futószalagomról, abban a pillanatban sokkal könnyebb a kapcsolódás, és keresek pontokat. Nekem könnyű, mert én a Városmajor mellett élek, úgyhogy nekem oda kísérteni egy ilyen időben, most már csak a fecskéket várom, tehát nekem könnyű kapcsolódni, hogy a klímavédelem szempontjából a tavasz, hát ugye én az 5. éve foglalkozom ebben, és azt látom, András, hogy minden esztendővel, és most a 2026-ban is egyre könnyebb erről a témáról beszélni. Én sose szeretem ezt házi feladatként feladni az emberiségnek, hogy most akkor szigorú tanítónéni pedagógiai módszerek, tessék leülni, és akkor ötször leülni egymás után, hogy tavasz van. Ez szerintem nem így működik, hanem a felelősségvállalásnak a fokozatait kell tudni megtalálni mindenkinek, hát nyilván ez nehéz, meg mondom, nem házi feladat. És nem is arról szól, hogy ez az egyéneknek házi feladatként kötelezően fel van adva, tehát hogy ne legyen ebből klímaszorongás, és ne legyen ebből egy olyan, hogy én pici vagyok ehhez az egész rendszerhez. De ezért volt nagyon jó a kérdés felvetésed, hogy ugye választjuk ketté a cégek és az egyének szempontjából, meg hát eleve a fenntarthatóságot, mint fogalmat hozzuk ki a ködből. Tehát, hogy ne az legyen, hogy valamilyen mítikus dologról beszélünk, amit csak a tudósok értenek, mert ez ugye a nyáron szoktunk beszélni a hőmérséklet ingadozásokról, a télen a havazás elmaradásáról, stb. Tehát ez a mindennapi életünknek a része.
Hát igen, csak megerősítelek, igen.
Igen. És akkor én azt tudnám neked mondani, hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert évek óta keressük a tudósokkal együtt, keresik a választ a média, hogy most ez honnan kéne, a botnak melyik végéről kéne elindulni. És akkor az a választ jött ki, mert ugye ez egy folyamat most a klímaváltozás kapcsán, tehát nem kész válaszaink vannak, hanem egy folyamatban lép, mindig csak, ilyen zöld csak. Mindig van egy lépésünk, aztán megint. És az jött ki, hogy mindenki a maga kis cselekvési szintjén tud nagyon jól megvalósítani. Én még belekeverném azt is, hogy az az ember, aki otthon ökotudatosan él, és ökológiailag figyel a lábnyomára, hogy minél kevesebb hulladék, minél jobb, biztonságosabb étrend, és a többi, tehát ezt az emberi egyéni öt lépést betartja, az nagy valószínűséggel a cégében is ugyanígy fog működni, de ez vissza is hat. Tehát, hogyha valaki a cégében, mert pedig most ugye a zöld jelentések azok most már trendik, sőt a bankok hitelelbírálásánál is már ennyit változott, új és erősebb ladba esik, hogyha egy pénzintézetnek van zöld minősítése, de ez igaz a Vodafone-ra és a többi, tehát számos cég elkezdett ezzel foglalkozni, hogy megmutatja a felhasználóinak, az ökológiai lábnyomát, és azt is, hogy hogyan próbálja ezt csökkenteni. Na most összeírtam, ugye az egyén szintén tudatos fogyasztás, étrend, energia és mobilitás, ugye, hogy kevesebbet repülünk, közösségi közlekedünk, otthon energiahatékonyítókat használunk, és amit tudod, én mindig el szoktam mondani, hogy ne azt mondjuk, hogy ezt ők, valaki ott csinálja, hanem mindig én. Tehát én próbáljam ki, én kezdek el kísérletezni ezzel. A rendszer szintűben pedig, ami nagyon fontos, hogy kigyűjtöttem egy adatot, hogy a szén-dioxid kibocsátásunk, tehát az üvegházhatású gázok káros légkörbe kerüléséért összesen világszerte 100 nagyvállalat a felelős. Tehát nem kell annyira kinyújtani ezt az expandert, hogy most mindenki álljon neki, aztán csökkentse a téges szinten kezdjen el csökkengetni, mert ez nem ennyire általános. Ezek között nyilván a kőolaj származékokkal foglalkozó cégek, a benzin, Shell konkrétan benne van, de sajnos a ki nem mondott kedvenc sötét üdítő italom is benne van, túl nagy az ökológiai lábnyoma, tehát összesen 100 nagy vállalat felelős a 70%-áért. Ez a cégekre vonatkozó keret, az egyénekre vonatkozó keret az ennél kicsit ijesztőbb, mert ott az azt mondja, hogy a felső 10 000, tehát az emberiség 10%-a felelős a szén-dioxid kibocsátásunk 80%-áért. Tehát ez egy nagyon ambivalens szám, mert ugye ők repülnek, ők jaktoznak, ők mindent túlfogyasztanak, túlhasználnak, túlpakolják a hűtőt, mindenből túl sok izó, túl sok fény, túl sok energia, túl nagy autó. Tehát ők azok, akik a környezeti ártalmak 80%-áért felelősek, és ugye ez mindenképpen az esélyegyenlőség egyébként, amit az ENSZ is hangsúlyoz, és amit te is mondtál a bevezetődben, András, hogy hát ez úgy néz ki, hogy ők itt a 10% az olyan károkat okoz, hogy mondjuk ugye Új-Zélandon, Ausztráliában, Kiribati szigetén, ugye hamarosan elsüllyed, a Kiribati sziget el fogjuk veszíteni az óceánok hőmérsékletváltozása és vízszintemelkedés miatt, azokat az életkörülményeket, azokat a környezeteket érintik, akik a legkevésbé tehetnek róla.
Nem tudom, ezzel mindig egy kicsit megosztott vagyok, a többével mind egyetértek, csak az, hogy a geomozgás, a föld mozgása az nem feltétlen csak, tehát nem emelkedés, a vízemelkedés, azt értem, de önmagában a föld ugye a tektonikus lemezek mozgása címén mindig is egy kicsit ilyen mozgó. A különböző emelkedések és süllyedések most is léteznek. Itt nagyon kevés hely van a világon, ahol képesek szembefordulni ezzel a mozgással. Hollandia kedvencem ez ügyben, amelyik képes volt a tengertől egy csomó területet elhozni, és ezek a úgynevezett polderek kifejezetten az ő teljesítményük, és egyszer valamikor valakivel beszéltem, hogy mondtad a repülőteret, az amsterdami repülőtérnek, hogyha nem mennének ezek a gátak, nem működnének ott a szivattyúk, akkor 6 méter magas víz lenne a repülőtéren. Tehát igen, van teljesítmény az emberek számára, tehát képesek a tengerre is szembefordulni, ha egyébként értik is a természetet, a hollandok értik. A hollandoknak van ebben nagy tapasztalatuk. Nem tudom, mennyire
igen, ismert. Mert ugye a svédekről beszéltünk, hogy nekik meg koncepciójuk is van az egészhez, hogy, hogy esélyegyenlően bánjunk vele. Arról, amit mondtál, például a Kiribati szigetét, ott a felmelegedés egyértelműen a klímaváltozás okozta a vízszintemelkedést.
Igen.
Tehát ott a Kiribati miniszterelnöke, köztársasági elnöke, bocsánat, pár évvel ezelőtt szilveszterkor úgy köszöntötte az új évet, tengerben, hogy a korábbi szárazföld területén állt, de ott már derékig állt az óceánba, és így próbálta meg az ENSZ környezetvédelmi hatóságon keresztül felhívni a figyelmet arra, hogy az újévi köszöntőjét így mondta el. Ez egy eléggé emlékezetes esemény volt, azt már egyértelműen a jég olvadás okozta, és az óceán élő világ megváltozása. Ettől nem gondolom egyébként, hogy pont ez lesz az, amit inkább ez egy ilyen bulvár hír, mert valahol nagyon messze, valahol történik valami, de igazából ez a 10% felelős erőteljesen. Nem mi, nem te, nem én, nem a mi túlfogyasztásunk az, ami a klímaváltozást ilyen erőteljesen befolyásolja. De úgy mondom, azért jó, amit mondasz, megkérdeztél is, mert rendszer szintű valóban a probléma. Én mindig ezen szoktam gondolkodni, András, hogy különösen háborúzunk érte jelen pillanatban, túlhasználatban vagyunk, és ugyanakkor ott vannak az alternatív energiáink, a víz, a szél és a nap. Uh-huh. Szintén nem kéne semmit csinálnunk, a kőolajkészletek eleve nem, tehát azok korlátozottak. Uh-huh. Az egy ásványi anyag, abból nem tudunk annyit, amennyi elegendő lenne az emberiség számára az idők végtelen.